Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk. A pontos idő 8 óra 11 perc, a pontos dátum január 21-e, kedd van. Ezt lehet, hogy elrontottuk az elején.
Én nem rontottam el.
Megtettük a szükséges intézkedéseket.
Nem rontottam el, a 20-át mondtam, mint fontos dátumot, és ezt értelmezte rosszul a kedves hallgató, de nem baj, azért vagyunk itt, hogy közösen előrébb vigyük mindenkinek a szekerét, vagy előrébb toljuk, úgyhogy ez itt a Rádió Café 98.0, benne a Millás reggeli, és benne Ács Gábor.
És Kántor Endre, és a hallgató folytatja a paradicsom témát. A többi zöldséggel ellentétben a paradicsomon segít. Tehát nő a tápértéke főzéssel.
Én nem tudom, hogy a többi zöldséggel ellentétben van-e, és azt lehet mondani, hogy semmilyen más zöldség nincs, aminek nem nő a tápértéke, fogalmam sincs. Lehet, hogy a krumpli is ilyen passz, készséggel elfogadom, de nem szeretem az ilyen nagyon markáns kijelentéseket, amikor minden csak egy igazság.
Likopin forrás.
Helyes.
Más fontos antioxidánsokat is tartalmaz, de az ember emésztő szervei a nyers paradicsomból nem tudja kiválasztani ezt a bizonyos likopint nagy részét, csak keveset, és a feldolgozott paradicsomból Caroline Lister táplálkozási biokémikus szerint inkább felszívódik ő, mármint nem a Caroline, hanem a likopin, így a nyers zöldség helyett célszerűbb inkább szószok formájában elfogyasztani a teljes üzenet.
Így is tesszük,
elgondolkodtató, majd még utána olvasunk, tök jó.
Én imádom a szószokat.
Én is.
Na, akkor menjünk tovább.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli.
És azzal foglalkozunk, hogy szabadon felhasználhatóvá válik megint egy csomó minden, többek között Robert Capa fotói, vagy Frida Kahlo festményei, vagy pedig Matisse festményei, hogyha jól láttam a közleményben, vagy Alan Matison Turing matematikus tudományos művei például, úgyhogy rengeteg érdekesség van. Itt van velünk a stúdióban dr. Sulyok Ádám, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának, a Szerző Jogi Főosztályának főosztályvezetője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, jó reggelt a hallgatóknak is!
Ez évről évre megtörténik, ugye, amikor lejárnak bizonyos dátumok, vagy ilyen, nem tudom, ez moratóriumnak nevez. Vagy...
Igen, így van. Nagyon jól mondtad az elén, hogy megint lejártak bizonyos esetekben
a
védelmi idő.
Így van.
Igen, a január az a szerzőjog világának, egyrészt a kulturális világnak, másrészt ennek a jogi megközelítésének egy kicsit ilyen eléggé intenzív dolognak tekinthető, ugyanis ilyenkor mindig azt megnézzük, hogy mi az, ami december 31-től január 1-re virradóra, most már szabadon felhasználható, és ez egy nagyon hosszú lista, ami sosem szűkül, viszont évről évre bővül, és kerülnek fel úgymond nagy nevek is.
Ez simán évben van meghatározva, hogy mikor...
Így van. Alapvetően a főszabály az, hogy a szerző halálától számított 70 év. Uh-huh. Most azért a jogi megfogalmazás az a szokás szerint ennél egy kicsit bonyolultabb, hiszen hogyha a szerző halálától számított 70 évet néznénk, akkor meg kellene nézni, hogy nem tudom, valaki augusztus 23, onnantól számítjuk szeptember 5, január 4,
stb. Halált követő január.
Így van, ezért azt mondta a jog, hogy egy huszárvágással azt mondja, hogy a halál pontos napja nem számít, hanem az, hogy melyik évben halt meg, onnantól húzunk egy vonalat, és akkor a következő év január 1-től, és hogy gyakorlatilag mindenki, aki 54-ben hunyt el a kulturális tevékenységet végzett Magyarországon, annak a gyakorlatilag a szellemi termékei, azok felhasználhatóak idén január 1-től.
Tehát ezzel senki nem tud semmit csinálni, bármi lehet az örökösök kezében, vagy mit tudom én, próbálnának ez ellen föllépni, ágálni, ez egy fix szabály, és
megváltoztathatnak. Igen, valójában igen, és a emögötti megfontolás az, hogy van egy szerzői érdek, ami nyilván egy örökös érdek is valójában, hiszen mondjuk, hogy egy híres szerző a felmenőd apukát, stb., akkor azért te is szeretnél abból profitálni, uh-huh. hogy neki híres művei vannak adott esetben, de a közben emellett pedig van egy társadalmi érdek, hogy ne lehessen azért elzárni a társadalmat bizonyos kulturális javaknak a fogyasztása, az ingyenes fogyasztása után, ezért meghatároztak egy időkorlátot, és akkor onnantól fogva a szabadon felhasználható, tehát közkincsbe kerül, úgymond.
Ez nemzetközileg is ugyanígy van? Ez a 70 év is nagyjából? Vagy hogy ez mennyire aha. magyar?
Hát alapvetően 50 év volt Magyarországon korábban, tehát a 21-es szerzőjogi törvény, az 1921-es szerzőtörvény még 50 évben szabályozta, és van egy nagy nemzetközi egyezmény, ami szintén 50 évet írt elő, viszont 94-ben módosult, és szinte az összes európai országban, az Európai Uniós országokban ez már 70 év. Tehát 50 évről felemelkedett 70 évre. Ez azért egy eléggé szignifikáns lépés, ez a plusz 20 év. Ennek meg voltak a különböző okai. Két dologgal magyarázták ezt a dolgot.
Hát valaki 43-ban, vagy 41-45-ben meghalt lobbista, akinek jött volna az 50 év esetleg. Az ember már ilyenekre gondol.
Hát alapvetően esetleg igen.
Egyébként úgy érezte, hogy ezt ki kéne tolni, vagy szerette volna elérni.
Jó nyomon jársz. Nem gondolom, hogy feltétlen ez lett volna a vezérszellem, de egyébként amivel magyarázható az, hogy a világháború idején azért nagyon sokan elhunytak viszonylag fiatalon, tehát volt emögött egy ilyen indok, hogy akkor érdemes ezt a védelmi időt felemelni. A másik indok pedig egyszerűen biológiailag tovább élünk. Ahogy folyamatosan telnek az évek, és még simán előfordulhat az, hogy a szerzőnek mondjuk az unokája, az még gondozni tudja a nagypapa hagyatékát.
Tehát az unokáig védve vannak, és az övéké, és a dédunoka meg már nem számít?
Hát ez attól függ, nyilván ez egy 70 éves idő, tehát ükunokája is lehet, hogyha ebben az idősávban még él, és tudja gondozni a hagyatékot, akkor minden további nélkül.
Jó, de most a dédunoka már hiába mondja azt, hogy ő továbbra is gondozná. Ez
hát,
a szabály,
hogyha lejárt
is
a védelmi idő, akkor igazából nem számít, hogy unoka, dédunoka, stb. Ez csak egy ilyen,
gondolom, útközben nem tesznek valamit hozzá, vagy mellé, vagy nem alakul ki valami újfajta védelem.
Így van. Tehát mondjuk vegyünk például egy festményt, ami közkincs lett, tehát január 1-től én átfesthetem, hogy mondjuk, nem tudom, Matisse képeit elég furcsa lenne fekete-fehérben látni, de akár még ez is megtörténhetne.
Tehát reprodukálhatom, úgy értem, és azt árusíthatom esetleg?
Igen, így van, ezeket meg lehet tenni. Át lehet dolgozni, hozzá lehet tenni saját egyéni kreativitást, de az fontos ilyenkor, hogy mivel én hozzátettem egy saját egyéni kreativitást egy már közkincsben lévő műhöz, az már egy új védelmet keletkeztet. Tehát azt a plusz hozzáadott jelleget, ez egy átdolgozott műnek hívják, tehát magát az átdolgozott művet nem lehet tovább közkincsként használni, tehát ha valaki az én általam átdolgozott művet szeretné felhasználni, és egyébként mondjuk megzenésítés vagy újrafeldolgozás ezekre tök jó példa, akkor ugye attól is engedélyt kell kérni, aki újra feldolgozta, vagy valami egyéni dolgot plusz ebbe hozzátett.
Tehát, hogyha mit tudom én az arculatomat, mint vállalat úgy használom fel, hogy mondjuk Robert Capa képekkel, Matisse képekkel, Frida Kahlo képekkel, ebből állítom össze az arculatomat, de létrejön valami új, mondjuk egy logóban benne vannak ezek például, akkor onnantól kezdve az már, ugye én csak felhasználtam, ami szabadon felhasználható, de létrehoztam egy új dolgot ezáltal, az pedig már megint csak védett.
Így van. Igen.
Aha,
igen,
érdekes. Igen, igen, pont igen. Azt akartam kérdezni, hogy vajon mi történik akkor, amikor például Frida Kahlo festőművész képei szabadon felhasználható válnak. Ez nem azt jelenti, hogy maga a kép válik szabadon felhasználhatóvá, hanem az ábrázolás.
Tehát nem igen, az, igen. Másnap bemegyek, és leszedem a falról, és igen. Akkor viszem
magammal. A vászon az egy hordozó, az hordozza a művet. De egyébként, hogyha a képernyőnkön van, mert az interneten rákeresünk ugyanarra a képre, teljesen mindegy a hordozó. Tehát, hogy mondjam, azért nem tudjuk megtenni, hogy bemegyünk a Louvre-ba, és akkor leakasztunk egy Frida Kahlo képet, hogy én most ebből kiállítást csinálok Magyarországon, mert hogy amúgy megtehetem.
Oké. Na most ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor közkincsé válnak ezek a művek, akkor ugye mi történhet? Tehát mégis van, hogy visszaélés kategória. Az hogy lehet, hogy akkor van visszaélés? Az mit jelent?
Hát alapvetően ugye van egy jogi védelem, tehát nekem vannak olyan érdekeim, hogyha én vagyok a szerző, bocsánat, most ezen az analógián viszem végig, hogyha én vagyok a szerző, nekem vannak személyhez fűződő érdekeim, hogy mindenki tudja, hogy az én alkottam, és ez maradjon is így, illetve vannak olyan érdekeim, amik az anyagi hasznosítását jelentik. Ez a többszörözés, terjesztés, kiállítás, tehát hogy ami most egyébként most már lejárt. Viszont hogyha nekem van egy közkincsben lévő művem, akkor a azt senki nem vonhatja kétségbe, hogy azt én írtam, vagy én csináltam. Tehát ez a névjog, a név feltüntetéshez való jog, ez nagyon fontos, hogy még akkor is föl kell tüntetni, hogy egyébként az egy Robert Capa kép, hogyha egyébként maga a mű már szabadon felhasználható, és bárki feltöltheti, használhatja. A forrást, vagyis hogy a szerzőnek a nevét, azt akkor is fel kell tüntetni, különben akár jogkezelő szervezetek, akár az örökösök felléphetnek ilyen fajta cselekmény ellen, vagy pont, hogy ilyen fajta cselekménynek az elmaradása ellen.
A gyakorlatban egyébként ilyenkor mit szoktak lépni az örökösök, hogy az ő oldalukról, vagy a hagyatékkezelői milyen feladatok kellén néznek, amikor érkezik ez a határidő, ez ők hogyan szoktak erre reagálni?
Én azt gondolom, hogy azért a gyakorlatban ennek tehát nem igazán rentábilis ilyenfajta kereseteket indítani. Uh-huh. Alapvetően azt is igazolni kell, hogy a névfeltüntetés becsületre, jó hírnévre sérelmes volt, de egyébként én azt gondolom, hogy ilyenkor egy általános jelzés bőven elég afelé, aki mondjuk használja ezt az adott tartalmat, és hogyha megtörténik ennek a korrekciója, akkor szerintem ezzel viszonylag könnyen orvosolható, szóval nem mutat abba a gyakorlat, hogy itt évekig tartó pereskedés volt azért, mert valaki mondjuk elhagyta az idézést, de mindenképpen egy, hogy mondjam, tehát azért ez egy minőségjelző is annak, aki használja, hogy van benne egyfajta tudatosság, egyfajta profizmus, hogy amit képet feltöltök, azért megjelölöm azt, hogy ez a képet kicsinálta. Szerencsére egyébként ez most már szerintem nagyon jól alakul a társadalomban, egyre szélesebb körben azért ezeket a kis fotóikonokat, ugye, hogyha a social media felületekre gondolunk, vagy behestegeljük, bekukacoljuk a szerzőt. Tehát ennek, megvannak már ennek a különböző módjai, de nyilván azért függően attól, hogy kinek a művét használjuk föl, hogy nem tudom, Gipszia Kapét a harmadik emeletről, vagy mondjuk egy Robert Capa művet, azért nem mindegy annak a kockázata, hogy odaírom-e a nevét, vagy nem írom oda.
Igen, itt azon gondolkodtam közben, hogy nagyon sokat beszéltünk veletek azzal kapcsolatban, hogy például különböző védelemre, iparjog esetén mindenféle bejelentésre van szükség, és védjegyoltalomra. Itt akkor erre nincsen, mert hiszen lényegében van egy szerző minden esetben, lehet tudni, hogy így akkor van. Ez hozzá köthető.
Igen, igen, igen. A szerzők azért egy ilyen fekete ló ebben az egész szellemi tulajdonvédelmi keretrendszerben, mert itt nem kell semmi ahhoz, hogy a művédet legyen. Ugye a szabadalomnál, hogyha van valakinek egy találmánya, vagy védjegye, vagy egy logója, vagy valahogy meg szeretné jelölni az által előállított terméket, akkor ez igenis szükséges az, hogy ezt okirattal tudja igazolni, tehát kapjon rá egy védelmet, ami egy hatósági eljárásnak a vége. Megkapjuk a pecsétet, megvan a védelmünk, onnantól fogva az a miénk. A szerzőjogban, és én ezt a példát szoktam a legtöbbször mondani, hogyha valaki elkezd írni egy 6-soros verset, de mondjuk még az is lehet, hogy csak 3 sor jutott el, de már van benne egy szép rím, lerakja a tollat, az abban a pillanatban védett lesz az a mű mindenfajta bejelentés nélkül. Nyilván ez egyébként nagyon sokszor, hogy magának a szerzőknek ez a fundamentuma nehézséget is okoz, hogy meg kell állapítani, hogy az most akkor védettel rendelkezik egyéni eredeti jelleggel, stb.
Akkor lesz védett, hogyha megjelenik valahol? Vagy hogyha előkerül a fiókból is később? Vagy...
Attól kezdve lesz védett, hogy létrejön.
Csak neked ezt bizonyítani kell, gondolom, hogyha van egy ilyen peres eljárás, vagy egy ilyen vita, hogy hát ezt én írtam le először.
Így van, igen. És ennek a bizonyítása okoz nehézséget, viszont ennek a bizonyítására is vannak már megkönnyítő eszközök. Létezik például a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal által vezetett nyilvántartás, ami önkéntes, tehát ez benne is van a nevében, hogy önkéntes műnyilvántartási rendszer, ami ugye próbál, tehát hogy hangsúlyozva az, hogy nem, ez nem keletkeztet védelmet, de hogyha mondjuk tartok attól, hogy a későbbiekben akármilyen vitára kerül sor, hogy ezt én írtam, és akkor írtam, amikor azt szeretném tanúsítani, akkor pár ezer forintért, 6000, most, hogyha jól tudom, akkor 6350 forintért nyugodtan meg lehet tenni, hogy bejelentjük ebbe az önkéntes nyilvántartásba, kapunk rá egy pecsétet, és hogyha jogvitára kerül sor, akkor a bíróság kibontja, megnézi, és azt mondja, hogy oké, ezt egy bizonyító erejű dolognak fogadom el.
Uh-huh. Mi az, ami leginkább vitás Magyarországon, akár vagy a világban? Gondolom, a zeneművek azok igen ebbe a kategóriába esnek. Kevésbé gondolom a fényképeket ennek, vagy a festményeket, nem tudom elképzelni, de lehet, hogy tévedek.
De leginkább vitás milyen szempontból?
Hát abból a szempontból, hogy a felhasználása jogszerűtlen volt, valaki felhasználta, nem tudta, ilyen.
Értelek, igen, valóban, hogyha mondjuk a stílusokat összehasonlítjuk, vagy a műfajokat, akkor a zene az, ami potenciálisan hordozza azt a fajta kockázatot, hogy valakinek megtetszik egy riff mondjuk a szám elején, akkor az kivágja, szemplingeli, ráépít egy másik művet. Azért egy vászonon lévő festmény esetén az egy ritkábban előforduló dolog, hogy a jobb felső sarokban az a történés, ami ott van azon a festményen, az nekem tetszik, azt elveszem, és akkor arra építek valamit. De egyébként lehet, miért ne lehetne? Tehát, hogy valójában egyébként már az is kicsit jogsértő abból a szempontból, hogy nem, hogy mondjam, a jogszerű felhasználás nem segíti azt, hogyha mondjuk van előttünk egy fotó, egy festmény, tetszik belőle egy részlet, azt mondjuk kivágom a közepét, és azt mondom, hogy ezt innentől fogva én felhasználom, hiszen mondjuk a tetejét és az alját pont lehagytam róla egyébként, ami lehet, hogy a fotóművész által egy nem elhanyagolható rész, egy nagyon fontos részlet volna, megcsonkítottam körülbelül a képet.
Jaj, de jó kérdés érkezett. Társas játékok tartozhatnak-e ebbe a kategóriába?
Társasjátékok alapvetően nem. Majdnem az összes szellemi tulajdonvédelmi forma, köztük a szerzőjog is, azt mondja, hogy ötlet, elv, eljárás, matematikai módszer nem tartozhat szerzőjogi védelem alá. Tehát a társasjátéknak maga a szabályzata, amit ugye előveszünk, jó esetben elolvassuk, megnézzük, hogy mikor, hova kell lépni, melyik kártya mit jelent, azok eljárási szabályok. Mint eljárási szabályok, metódus, ez így ki van zárva a védelem alól. Az egyébként, ahogy mondjuk meg van szövegezve a társasjáték, hogyha mondjuk kreatív módon van megszövegezve, rímekbe szedve, nem tudom, most nyilván szélsőségeket mondok.
Hát vagy gondolom grafika, ami hozzátartozik.
Igen, így van, tehát mondjuk a logója, forma, a grafikája, a formája, így van, tehát körül lehet bástyázni azt a társasjátékot azzal, hogy brandesítem, hogy csinálok hozzá egy szuper jó logót.
Vagy az ötlet, ugye a módszer.
Az ötletmódszer nem.
Az nem.
Tehát a társasjátéknak az ötlete az, hogy nem tudom, ennyi kártya van, ennyit cserélünk, stb. Az nem, és annak az eljárásnak a leírása sem, hogy hogyan kell játszani. Az eljárás, tehát a leírásnak a megfogalmazása kvázi irodalmi műként lehet, és egyébként erre például szerintem, hogyha ilyen helyzet van, akkor én nagyon javaslom az önkéntes műnyilvántartásba vételt a játékszabálynak, mint irodalmi műnek, de maga a szabály, tehát semmi nem tiltja azt, hogy valaki ugyanezzel a játékszabállyal máshogy megfogalmazva kijöjjön a piacra. Értem. Hogyan tudom ilyenkor elérni azt, hogy mégis az enyémet vegyék meg, hogy a társasjátékgyártó vagyok, úgyhogy van egy tök jó logóm, ami tudatosul a fogyasztókban, meg fogják ismerni, hogy igen, az a kék hátteres, az én társasjátékom, tehát egyéb
vagy
formákkal tudom, én
14 oldalú dobókocka, ami van, olyan, igen, hogy speciális módon van kialakítva,
így van,
az sem lehet.
Lehet egy design oltalom alatt álló.
Tehát vannak erre védelmi vonalak, amiket érdemes meglépni.
Abszolút.
Amit most említettél, ez nagyon érdekes volt, ugye egy matematikai számítás, ilyesmi, pont itt említettem Alan Matheson, Turing matematikus, hogy tudományos művei, azok ugye már közkincsé váltak. Ez azt jelenti akkor, hogy ha maga a mű egészen mondjuk közölhető újra, és nem kell jogdíjat fizetni a szerzőnek, vagy az örököseinek.
Így van, így van, így van, abszolút.
Ide kapcsolódó két hallgatói kérdés, akkor elugrottam a másikat mondom, nem a jogdíj, hogy mi a helyzet tévéműsorokkal? Öveges professzor műsorá érdekelni a hallgatót, és azt mondja a jogtulajdonos, hogy utazzunk el egy MTA a kijelölt helyre, nem lehet megnézni csak és kizárólag ott. Az is olyan, hogy felszabadul majd valamikor a professzor halálának évfordulóján, vagy a tulajdonos, vagy hát most kiék, vagy akkor most a televíziós társasággal kell valaminek történnie, vagy ez mikor válhat?
Nagyon jó a kérdés egyébként, de viszonylag egy bonyolult világban evezi ezt a ladikot. Valójában arról van szó, hogy itt meg kell nézni, hogy kinél vannak a szerzői jogok. Hogyha mondjuk az a televízió műsor az munkaviszony keretében került legyártásra, a tévé saját műsor, akkor a televíziónál vannak a jogok. Alapvetően egy filmalkotás, az egy több szerzős mű. Tehát ott van rendező, operatőr, gyártásvezető, stb. Forgatókönyvíró, stb. És azt mondja, ilyenkor a védelmi idővel kapcsolatos van egy ilyen kiegészítő passzus, hogy ugye alapvetően, hogyha több szerző van, akkor a védelmi idő akkor jár le, amikor az utolsó szerzőtárs elhunyt, és onnantól fogva 70 év. Tehát hiába van mondjuk két szerző, az egyik 1948-ban halt meg, a másik pedig 1954-ben, akkor 54-től kell számítani ezt a 70 éves védelmi időt. Na most a film az alapvetően, illetve a műsorok, a tévéműsorok is olyanok, hogy több szerző működik közre ebben. Ilyenkor meg kell nézni, hogy az utoljára, aki közreműködő szerző volt, és az mondjuk lehet adott esetben az operatőr, vagy mondjuk a rendező.
Tehát az utolsó ember, aki szerepel a stáblistán?
Így van. Nem feltétlen a stáblistán, mert a stáb, hogy mondjam, azért az nem ennyire, tehát nyilván, hogyha mondjuk egy amerikai filmet nézünk, akkor azt látjuk, hogy 4500 szerző van egy filmnek, ami nyilvánvalóan nem így van. Tehát a stáblistán mindenki fölkerül, aki bármilyen formában közreműködött egy filmben. Ennek viszonylag nehéz a jogi megállapítási metódus, hogy ki az, aki hozzájárult egyéni eredeti jelleggel filmhez, vagy ki nem.
Hát ugye lehet, hogy mondjuk a film zene az egy külön kategória.
Az abszolút külön kategória, és egyébként ki is van véve. Ki is van emelve a filmből.
Na tessék. Igen. Hát, az pedig mondjuk egy ilyen emblematikus filmnél, ahova a zene is hozzátartozik, az érdekes, hogy az újraközlést ez megnehezíti.
Jó, tehát akkor hiába halt meg már régen Öveges professzor, az nem lesz olyan egyszerű az a történet, hogy az mikor válik
közkénység.
Másik, ezt most csak emlékeztetőben nem találom, a hallgatónak van egy olyan véleménye, hogy úgy rémlik, azt olvasta valahol, hogy az is a magyar állam szemszögéből a kitolás, az 50-ről 70 évre kitolásra visszakanyarodva, hogy a Bartók jogdíjak, amit az állam zsebedbe csökkent volna nagy mértékben. Ez egy urban legend, vagy hogy ez
Én ezt megerősíteni nem tudom. Nyilván, tehát, hogy mondjam, amikor történik egy ilyen dolog, hogy egy egész kultúrát érintő változás van, 50-ről 70 évre emelkedik a védelmi idő, akkor nyilván szájra kapnak narratívák, nem tudom ennek az igazságtartamát megítélni, elképzelhetőnek tartom, de nem. De ami biztosnak tűnik, az az, hogy az emberi életciklus kitolódott, illetve ez a második világháborús narratíva szerintem egy viszonylag jól magyarázható dolog.
Aha. És egy mondatban még a végén, mert talán érdekes lehet, hogy azok a művek, amik közkincsé váltak, ezeket ki kezeli, ki felügyeli, hogy esetleg hol ellenőrizhető, vagy ki ellenőrzi, betartják-e például azt, hogy meg kell nevezni a forrást.
Hát alapvetően, hogyha előfordulhat, hogy még mondjuk élnek örökösei a szerzőnek, ő a kvázi ilyen kegyeleti okhoz hasonló módot képzeljétek el, tehát akkor ő tud indítani egy ilyen jogérvényesítési eljárás, hogy igenis tüntessék föl a szerző nevét, illetve hogyha nem ő, akkor mondjuk az adott műtípusba tartozó jogkezelő szervezet, mondjuk az előadók esetében az Előadó Művészi Jogvédő Iroda Magyarországon, a zenék esetében az Artisius, képek esetében, vizuális alkotások esetében a Hungárt. Tehát ezek a jogkezelő szervezetek is hivatottak arra, hogy kvázi védjék ezt a fajta kulturális örökséget, és hogyha észlelik ezt, hogy nincs feltüntetve a név, akkor felléphetnek ezek ellen a felhasználások ellen.
Tjú, nagyon jó. Nyilván minden évben megbővül a lista, ahogy mondtad, úgyhogy lehet nézegetni, lehet, hogy meglepő lesz bizonyos szerzők, illetve műveknek a felhasználási jogának a változása egyesek számára, és tök jó, érdekes, de kell tudni ezeket a fontos tudnivalókat, hogy a visszaélés az hogy van. Nagyon szépen köszönjük, izgalmas téma volt, hogy ezt elmondtad, gondolom az STNH oldalán erről bővebb információ
van. Igen, igen.
Ádám, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm én is a lehetőséget. Köszönöm szépen.
Dr. Sulyok Ádám a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szerzőjogi főosztályának főosztályvezetője volt itt velünk, és beszélt arról, hogy mi az, ami most január 1-től változott.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
George Orwell, angol író, 1950-ben ezen a napon hunyt el, tehát 75 éve, magyarán, mint kiderült, szabadon felhasználhatók már a művei, de egészen pontosan 5 éve így van. A lényeg, hogy egyszer azt mondta, a tömegek sohasem lázadnak fel önszántukban, és sohasem lázadnak fel csupán azért, mert el vannak nyomva. Amíg nincs lehetővé téve számukra, hogy mértékük legyen az összehasonlításhoz, igazából soha nem is fognak a tudatára ébredni annak, hogy el vannak nyomva.
Hadd vigyesszek ide egy másikat, na, ez meg a szakmánkról szól, és gyakran eszembe jut, és próbálok-e mentén eljárni. Az újságírás lényege azt megírni, amit nem akar valaki nyomtatásban látni. Minden más csupán propaganda.
Igen, ez híres Orwelli mondat, igen. Köszönjük szépen, nézzük akkor, mi lesz a logisztikai rovatunkban.
Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan, érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Azon belül pedig azzal foglalkozunk, hogy a Miskolci Egyetem Logisztikai Intézetének két új folyamatszimulációs laborja van, és ezek alkalmasak a logisztikai folyamatok tervezésére, fejlesztésére, és természetesen ezzel a hallgatók korszerű gyakorlati képzésére. Dr. Tamás Péter egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem dékánhelyettese, a Logisztikai Intézet igazgatója van a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
Hát hogy képzeljünk el egy ilyen folyamat szimulációs labort?
Alapvetően az első, amit én úgy gondolom tisztázni kell, hogy mit is nevezünk folyamatszimulációnak. Uh-huh. A szimuláció az lényegében módszer, amelynek segítségével egy valós vagy egy tervezett folyamatot vagy egy rendszert tudunk modellezni, és így értékelni tudjuk annak állapotváltozásait. Tehát lényegében egy valós rendszert, vagy egy jövőbeni megtervezett rendszert tudunk modellezni és vizsgálni a segítségével. Hogy hogyan is lehet elképzelni ezeket a laboratóriumokat? Itt, ahogy említette, két laborról beszélünk. Az egyik a laboratórium alapvetően oktatási célt szolgál. Itt 16 nagyon korszerű számítógép, különféle szimulációs szoftverekkel felszerelve áll a hallgatóink rendelkezésére. Itt a BSCMSC és a PhD képzésben is fogunk a következő fél évben órákat tartani. A másik laborban pedig három darab nagyon nagy teljesítményű számítógép és hozzá kapcsolódó szoftverek telepítése valósult meg. Ebben a laborban kutatók, elsősorban PhD hallgatók és egyetemi kutatók látnak el majd ipari kutatási feladatokat. A két labor lényegében vállalati támogatásból valósult meg teljes mértékben. Egy a Európa legnagyobb és legmodernebb szárazföldi intermodális logisztikai terminálja, az East West Intermodális Logisztikai Szolgáltató ZRT volt az, akinek a támogatásával előző év december közepén tudtuk alakítani, és el tudtuk adni ezeket a laborokat.
Ez ők a fényes létkei átrakó, ugye? Ott üzemeltetik azt a hatalmas csomópontot, és nyilván szükségük van kiváló szakemberekre, ezért támogatják az egyetemet.
Igen, pontosan. Ez az együttműködés nem csak erre a laborra terjed ki egyébként, hanem már évekkel ezelőtt elkezdtük a közös tananyagok kidolgozását, kialakítását, hiszen a terminálon nagyon sok új és modern technológia áll a rendelkezésre, itt az 5G technológia, a digitális siker megoldások, amelyek nagyon hasznosnak bizonyulnak itt az egyetemi oktatásban is. Emellett közös konferenciát szerveztünk, vállalat részéről vendégelőadók jelennek meg, tehát nagyon sokrétű, sokszínű ez a kapcsolat.
Nagyon átalakult a képzés és a digitalizációval, illetve hogy szinte minden gépesítésre került a logisztikai iparágban?
Igen, tehát jelentős átalakuláson ment keresztül, hogy egy példát mondjak. Az elmúlt 5 évben több mint 10 darab szakirányú továbbképzési szak alapítása és vagy indítása történt meg csak itt a Miskolci Egyetem Logisztikai Intézete által. Ezek másoddiplomás képzések ipari igények alapján jöttek létre, és pontosan azért volt szükség ezeknek a létrehozására, mert maga az iparág, maga a terület jelentősen átalakul a digitalizáció eredményeként. Uh-huh. És a szimulációs terület egy pontos része ennek.
Ehhez kapcsolódik az én kérdésem is, professzor úr, hogy annyi minden változik, és nagyon gyorsan fejlődik, akár a logisztika területén is, pont a digitalizációnak, új megoldásoknak, ipar 4.0, a mesterséges intelligencia. Hogyan lehet a gyakorlati képzést, ezeket a laborokat fenntartani, hogy ezek is folyamatosan fejlődjenek ezzel, hiszen pont olyan szakemberek kellenek majd, akik azt a tudást tudják, ami pont akkor új és szükséges a gyakorlatban.
Tehát a laborok ugye fenntartása és folyamatos fejlesztése az egy nagy kihívás, hiszen folyamatos pénzügyi támogatást igényel. Én úgy gondolom, hogy ez az irányvonal, amiben ugye elindultunk itt az elmúlt években, tehát a vállalatok megkeresésével, vállalatok támogatásával, ez a folyamatos fejlődés, ez biztosítható. Másrészt a másoddiplomás képzések BSC és MSC képzések átalakításával olyan hozzáadott értéket tudunk úgy gondolom adni, ami megint csak többet bevételt generál a területen, és ez biztosíthatja a laborok fenntartását. Tehát nem csak a szimulációs modellezés az, ami fontos terület, itt a VR, AR megoldásoknak a logisztikai területen történő alkalmazása, valamint az intelligens logisztikai rendszerek berendezéseknek a megismertetése, üzemeltetése, karbantartása is egy fontos területet képeznek.
Oké, nagyon szépen köszönjük, érdekes, izgalmas. Tehát a Miskolci Egyetemről volt szó, vagy van szó, a Miskolci Egyetem Logisztikai Intézetének két új folyamatszimulációs laborjáról. Köszönjük szépen az információkat, további szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen az interjút, viszontlátásra.
Dr. Tamás Péter egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem dékán helyettese volt az, akivel beszélgetünk, egyébként a Logisztikai Intézet igazgatója is ő.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
Sír az a gitár, sír, de szerencsére 70 évnél fiatalabb a sláger, úgyhogy ezt nem lehet csak úgy közkincsé tenni. Még a Royal Castles kiváló dalát. Na, viszont vannak hozzászólások, köszönjük szépen. Ezeket akár Messengeren érkeztek. Például írja nekünk egy kedves hallgató, hogy az ő logójuknál is az volt, hogy a név az túl általános volt, azt nem tudták levédetni, viszont a logóba beletették, és az egyedi logóban már védhető volt, és így van levédve az ő márka nevük. Ezen kívül tök jó kérdést tett fel a kedves hallgatónk, hogy egy magánszakiskola módszertanát tematikáját azt le lehet-e védetni? Hát ezt mi nem tudjuk, de az STNH viszont igen, érdemes őket keresni.
Olvastam, hogy Angliában például sokan bizonyításhoz azt csinálják, hogy a kész zenét per CD-t, kottát postán feladják saját maguknak ajánlva. A boríték így kap egy pecsétet, és mehet a fiókba felbontás nélkül, és akkor megtörtént ezek szerint a regisztráció.
Hát ez nem stimmel nekem.
De fura, de.
Mert hát most gondolj bele, hogy tehát a zene szöveget mondjuk talán, de hogy az volt a borítékban például, mondjuk képeslapon azt még el tudom képzelni, de ha meg CD van benne, hát akkor mi volt a borítékban? Milyen CD? Melyik CD-t? Nem tudom. Nagyon nehéz.
Képeslapon.
Hát a szöveget képes lapon. Tehát, hogy nem csak akkor az kap egy pecsétet. Szia, Andi!
Úristen, mikor kaptam utoljára képes
Andi.
Lapot?
Andi!
Ú, ez még az éterben is hallatszott, hogy mekkorát
roppant
a fölvillant a piros igen. lámpa, ahogy elkezdtél egy nagyot sóhajtani, ásítani, igen. meg nyújtaszkodni, meg minden. Írják hallgatók, hogy ez tök jó, hogy vannak ilyen cégek is. Ezek a céges együttműködések, ahol a cégek támogatják az oktatást, hogy megfelelően igen. képzett, a gyors váltovásokra gyorsan igen. reagálva, egyetem részéről is a rugalmasság megvan. Igen. Ez mondjuk jó lenne, hogyha az egész magyar oktatási rendszer. Ez idő, hogy mondjuk esetleg az állam is ilyen módon járna el, mondjuk.
Egyre több van, ezt tudjuk. Nézd csak meg, hogy például milyen együttműködések vannak, akár a Műszaki Egyetemen hasonló laborok vannak, úgyhogy van abszolút, és ez tényleg tök jó. Illetve, ami még fontos szerintem, erről sokat beszéltünk, hogy beindult ez a fajta tudástranszfer, tehát, hogy maga az a tudás, ami felhalmozódik és képződik, azt lehetesen értékesíteni ezekben az intézményekben, úgyhogy ez is egy tök jó dolog. Andi, tudod, hogy ki találta fel a Wi-Fit?
Olvastam az előbb valamit róla, az előbb. Véletlenül.
Igen.
Ugye?
Véletlenül, de közben nagyon okos is volt.
Hogy hol olvastad, az adásmenetben.
Igen. Nem, az biztos, hogy nem.
Igen, képzeld el, a világ egyik legszebb nője, Heidi Lamar, aki kiváló színésznő is volt, és félig magyar anyukája révén, az apukája egy bécsi úriember volt, egy azt hiszem támbárzongorista, valami zenész, az biztos, de az anyukája pedig egy magyar nő volt. Heidi Lamar egyébként egy tényleg egy gyönyörű szép díva volt, és a műszaki tudományok területén is kivételes képességet mutatott. Ez hát egy párosult a szépséggel, úgyhogy Katona Csaba történész jön ide, és erről fog beszélni, mert szerintem egy zseniális sztori.
Tegnap elkaptam a Csabát a tévében valahol,
ja.
De nem tudom, hogy
Kapcsolgattál, és jött Csaba?
Egyszer csak ott volt Csaba.
Egyre gyakrabban tűnik föl. Igen.
Hát hál' Istennek.
Szárnyal a népszerűség, ennek nagyon örülünk. Így van. Méltán.
Most ide hozzánk személyesen jön, és Hédi Lamarról fog beszélni. Ez lesz tehát a hírek után, ezzel jövünk vissza. Kultrovatunkban pedig egy új magyar filmről fogunk beszélni. Véletlenül írtam egy könyvet, címmel Lakos Nóra családi filméről van szó.
Az most, új sikerfilmnek
ígérkezik. Mostanában ez abszolút, van, igen. Hogy lefutottam egy maratont, véletlenül írtam ezt egy könyvet. Egyes szám első személybe jönnek a magyar filmek sorba. Ja. Nem? Nem vettétek észre olyan, mintha ilyen tendencia lenne.
De sok százezren látják, sőt, ugye
az viszont nagyon jó, ugye? Na, így van.
Tök jó.
Úgyhogy szerintem a Lefkovicsék se gyászolnak, amiatt, hogy hányan nézték már meg, most már a népszerű megosztón is meg lehet nézni. Sőt, a Kix is fönt van, amiről a múltkor beszéltünk.
Igen, na, daj,
az fölkerült a keressetek utána, hogy hova van, egy tök jó applikáció, beírjátok a film vagy sorozat nevét, és akkor megmondja, hogy hol érhető el.
Na, ezt kerestem rajtad fél éve, és akkor még nem volt. Most már akkor van ilyen?
Van.
Jó. Van. Akkor majd oszd meg velünk.
Így van. Na, akkor ezekkel jövünk vissza.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.